9. Ellen Brann, akit Bran Stoker néven ismernek azok a Northfield diákok, akik az angol irodalmon belül a fantasyra és a horrorra szakosodtak, a Riverbend üdülő parkolójában áll az iskola buszajtajában. Kezében a mobilja. Vasárnap délután van, és éppen a 9.11-et akarja hívni egy eltűnt diák miatt. Ekkor kerüli meg Peter Saubers az étterem felüli sarkot. Olyan gyorsan rohan, hogy a haja lobog a szélben. Ellen megbízhatóan korrekt a diákjaival, mindig tanárként viselkedik, sose haverkodik, de ez alkalommal félredobja a megfelelő viselkedést, és olyan hevesen öleli át a fiút, hogy az nem kap levegőt. A buszból, ahol a többiek várakoznak, kúnyos taps hallatszik. Ellen elengedi a fiút, megmarkolja a vállát, és még valamit tesz, amit korábban soha senkivel, jól megrázza.
Hol voltál? 3 reggeli szemináriumról hiányoztál, nem jöttél ebédelni, már majdnem hívtam a rendőrséget.
Elnézést, Miss Brann, a gyomrommal volt valami baj. Azt gondoltam, a friss levegő segít.
Miss Brann kísérő és tanácsadó ezen a hétvégi kiránduláson, mert ugyancsak ő tanítja az amerikai politikát és történelmet, úgy dönt, hogy hisz neki. Nem csupán azért, mert Pete az egyik legjobb diákja, és még sosem volt vele baj, de azért is, mert a fiú betegnek látszik.
Hát, szólnod kellett volna, mondja. Már azt hittem, kitaláltad, hogy autóstoppal mész vissza a városba, vagy hasonló. Ha bármi bajod esett volna, engem hibáztatnak érte. Nem fogjátok fel, hogy amikor osztálykiránduláson vagyunk, enyém a felelősség?
Elveszítettem az időérzékemet. Hánytam, és mégsem akartam bent csinálni. Valamit ehettem, vagy valami 24 órás betegség.
Semmit nem evett, és nem beteg, viszont hányás, az csak ugyan volt idegi alapon. Konkrétan a vegytiszta félelem miatt. Retteg attól, hogy másnap szembe kell néznie Andrew Hallidayjel. A dolog végződhet jól is. Tudja, hogy van rá esély, mégis úgy látja, hogy olyan lesz, mint cérnát fűzni mozgótűbe. Ha balul sül el a dolog, meggyűlik a baja a szüleivel, és meggyűlik a rendőrséggel is. Egyetemi ösztöndíj? Szociális alapon, vagy máshogy? Felejtős. Még az is lehet, hogy börtönbe kerül. Így hát egész nap kóborolt az üdülő 30 hektáros ingatlanjának ösvényein, gondolatban újra és újra lejátszva az összecsapásukat. Mit fog mondani, mit válaszol erre Hallidayj, mit válaszol arra ő? Igen, tényleg elveszítette az időérzékét. Bár sose látta volna azt a kurva ládát. De hát én csak azt próbáltam tenni, ami helyes, gondolja. A rohadt életbe csak ennyit akartam. Ellen látja a könnyeket a fiú szemében, és először tűnik fel neki. Talán mert leborotválta azt a hülye macska bajuszt, hogy mennyire lefogyott az arca. Csak fél lépésnyire van attól, hogy nyúzott legyen. Visszaejti a mobilt a táskájába, elővesz egy csomag papír zsebkendőt. Töröld meg az arcod, mondja. A buszról leordít egy hang.
Hey, Saubers! Összejött?
Fogd be, Jeremy!
Mondja oda sem fordulva Ellen. Ezután Pete-nek.
Ezért a trükkért adhatnék neked egy hét bezárás, de annyiban hagyom a dolgot.
Adja is, mert egy hét bezáráshoz szóbeli jelentést kellene tenni Waters igazgató helyettesnek, akihez egyúttal az iskola fegyelmi problémái is tartoznak. Waters ellenőrizné, hogy ő mit csinált, és tudni akarná, miért nem riasztotta korábban őt. Különösen, ha Ellen kénytelen lesz bevallani, hogy nem látta Pete-et az esti vacsora óta. A fiú csak nem egy teljes napra eltűnt a szem elől, ez pedig túl sok egy iskolai kiránduláson.
Köszönöm, Miss Brann. Gondolod, hogy kibírod hányás nélkül?
Igen, nem marad bennem semmi.
Akkor szállj föl a buszra, és gyerünk haza.
Újabb gúnyos taps hallatszik, amikor Pete fölkapaszkodik a lépcsőn, és végigmegy az ülések között. Igyekszik mosolyogni, mintha minden rendben lenne. Egyetlen vágya, hogy visszajusson a Sikamor utcába, és a szobájába megbújva várja a holnapot, amikor végre vége ennek a lidérc nyomásnak. 10. Amikor Hodges hazaér a kórházból, Harvardi pólót viselő, jóképű ifjú ücsörög a tornácán, és egy vastag papírkötésű könyvet olvas, amelynek a címlapján görögök vagy rómaiak püfölik egymást. Hírszett terül mellette, képén azzal a boldogságos vigyorral, amely jellemző a barátságos háznál nevelkedett kutyákra. Ember és kutya egyaránt föláll, amikor meglátják, hogy Hodges bekanyarodik a garázsnak használt félerész alá. A gyep közepén találkoznak. Az ifjú nyújtja az öklét, Hodges hozzáüti a sajátját, mint egy elismerve Jerome feketeségét, aztán kezet ráznak, elismerve Hodges fehérségét. Jerome hátrébb lép, megfogja Hodges alkarját, alaposan megszemléli.
Oda nézzenek! Kiáltja. Még mindig tűbe lehet fűzni.
Gyaloglok, feleli Hodges. És vettem egy járógépet esős napokra.
Pazar! Örökké fog élni.
Szeretnék is, feleli Hodges, és lehajol.
A kutya nyújtja a mancsát, Hodges megrázza.
Hogy vagy, Odell?
Odell vakkant egyet, ami feltehetőleg azt jelenti, hogy remekül.
Gyere be,
mondja Hodges.
Van kólám. Ha csak, nem akarsz inkább sört.
Á, kóla megfelel. Viszont Odell örülne egy kis víznek. Jártunk egyet. Odell már nem olyan gyors, mint volt.
A tálkája még mindig a mosogató alatt van.
Bemennek és kocintanak a jeges Coca-Colával. Odella vizet lefetyeli, azután elnyúlik szokott helyén a tévé mellett. Hodges megszállott tévénéző volt a nyugdíjazása utáni első hónapokban, mostanában azonban csak ritkán kapcsolja be. Csak amikor Scott Pelley van a CBS esti híradójában, vagy ha az Indians játszik. Hogy szuperál a pacemaker Bill?
Még csak nem is érzem, hogy ott van. És ez nagyon jó. Mi lett a nagy bulival a country klubban, ami miatt Pittsburghbe mentél azzal a minek is híjákkal?
Nem jött össze. Szüleim tudomása szerint minek is híják, és én felfedeztük, hogy egyetemi és egyéni érdeklődésünk nem kompatibilis. Hodges felvonja a szemöldökét.
Ez meglehetősen jogi nyelvezetű olyas valakitől, akinek a fő szakja a filozófia, a mellékszakja pedig az ókori kultúrák.
Jerome kortyint a kólából, szétveti hosszú lábait és elvigyorodik.
Legyek őszinte, ez a minek is híják, vagyis Priscilla, csak arra használt, hogy féltékenyé tegye a középiskolai fiúját.
A dolog bejött. Elmondta, mennyire sajnálja, hogy hazugsággal csalt oda, reméli, azért barátok maradunk, és így tovább. Kicsit kínos volt a dolog, de valószínűleg így a legjobb. Egy pillanatig hallgat. A szobája polcán még ott vannak a Barbik, meg a Bratz babák, és el kell ismernem, ez elgondolkodtatott. Azt hiszem, őseimet nem zavarná túlságosan, ha megtudnák, hogy én voltam a fakonál a szerelmi leveshez, de ha elmondja Barbsternek, akkor örökké ezt fogom hallani.
Néma leszek, ígéri Hodges. És most hogyan tovább? Vissza Massachusettsbe?
Dehogy. A nyáron itt maradok. Szereztem állást a kikötőben. Konténereket pakolok.
Ez nem egyetemistáknak való, Jerome.
Ennek itt igen. Múlt télen megszereztem a nehéz gépekre a jogsit, a fizetés csodás, és a Harvard nem olcsó, még részleges ösztöndíjjal sem. Tyron, Feel Good Delight, hál' Istennek beír egy rövid vendégszerepléssel. Hey, ennek a fekete fiúnak itten csak úgy bemén a teknőbe, Oszmán, mozgassa is azt a bálát, Hodges gazda.
Majd vissza Jerome-ba. Kinyírja a füvet. Egész jó.
Nem Jerome Robinson minőség, de igazán jó.
A srác a sarokról, feleli Hodges. Udvariassági látogatáson vagy itt, vagy...
Ilyen sztorit hallottam Barbarától és a barátnőjétől, Tinától, feleli Jerome.
Tina először szabódott, de Barbs a lelkére beszélt. Ahhoz nagyon ért. Figyeljen, ugye tudja, hogy Tina apja megsérült a City Centernél?
Igen.
Ha tényleg a bátyja küldözgette a pénzt, hogy víz fölött tartsa a familiát, akkor kalap le. De honnan volt neki? Nem bírok rájönni, akármilyen keményen próbálkozom.
Dehogy én sem.
Tina azt mondja, hogy maga meg fogja kérdezni tőle.
A terv szerint holnap, iskola után.
Holly is benne van az ügyben?
Bizonyos mértékig. Ő a háttérrel foglalkozik.
Cool, vigyorog szélesen Jerome. Mit szólna, ha holnap magával mennék? Megint összeállna a banda. Hadd szóljon! Hodges gondolkodóba esik.
Nem is tudom, Jerome. Egy ember, egy szép korú, mint én, talán nem ijeszti meg túlságosan az ifjú Mr. Sauberst. Két ember azonban, különösen, ha egyikük egy rossz életű fekete, aki 190 centi.
15 menet, és még mindig szép vagyok,
jelenti ki Jerome összekulcsolt ujjait a feje fölött lengetve.
Odell lesúnyja a fülét. Még mindig szép vagyok. Egyszer se talált el ez a gonosz öreg medve Sonny Liston. Lebegek, mint egy pillangó, szúrok, mint egy... Ránéz a türelmes arcú Hodgesra. Jól van, bocsi, néha elkap a hév. Hol várja meg?
A terv szerint az iskola előtt. Tudod, hogy a srácok hol jönnek ki az épületből?
Egyáltalán nem mindegyik jön ki ott, mint ahogy ő sem. Különösen, ha Tina elkotyogja, hogy beszélt magával. Észreveszi, hogy Hodges meg akar szólalni, és fölemeli a kezét.
Tina azt mondja, hogy nem tesz ilyet, de egy báty ismeri a húgát. Ezt elhiheti olyas valakinek, aki otthon van a témában.
A srác tudja, hogy valaki faggatni akarja, előfordulhat, hogy hátul jön ki, és a focipályán keresztül vágva megy ki a Westfield utcára. Leparkolhatok ott, és felhívhatom, ha meglátom.
Tudod, hogy néz ki?
Aha, Tinának marul a képe a tárcájában. Hagyja rám ezt a részt, Bill. Barbie csípi ezt a csajt. Nekem is tetszett. És bátorságra val, hogy eljött magához még akkor is, ha a húgom hajtotta oda ostorral.
Tudom.
Na meg piszakul kíváncsi vagyok. Tina azt mondja, hogy a pénz akkor kezdett érkezni, amikor a bátyja még csak 13 volt. Ilyen fiatal srác, aki ekkora összeghez jut, a fejét csóválja. Nem lennék meglepve, ha kiderülne, hogy pácban van.
Én sem. Úgyhogy, ha be akarsz szállni, nosza.
Éljen! Ehhez a kiáltáshoz ismét össze kell ütni az öklüket.
Te a Northfieldbe jártál, Jerome? Van még valamilyen út kifelé a főbejárat, vagy a Westfield mellett?
Jerome töpreng. Hát ha lemegy az alaksorba, van ott egy ajtó oda, ahol a dohányzásra kijelölt hely volt valamikor. Azt hiszem, ha ott kijön, keresztül vághat a tornatermen és a Garner utcájukat ki.
Oda küldhetem Hollyt,
tűnődik Hodges. Híváló ötlet, kiáltja Jerome. Összeáll a banda.
Hát mit mondtam? Ne menj oda hozzá, ha meglátod, figyelmezteti Hodges. Csak hív. Én megyek oda hozzá. Ugyanezt mondom Hollynak is. Nem, mintha ő megtenné.
Ismernünk kell a történetet.
Ha én ismerni fogom, akkor ti is, mondja Hodges, remélve, hogy nem tesz elhamarkodott ígéretet. Kettő körül gyere az irodámba, a Turner Buildingbe, és 2:15-kor indulunk. 2:45-re legyél a helyeden.
Biztos benne, hogy jó lesz ez Hollyval?
Igen, jó megfigyelő. Nála az összecsapás a probléma.
Nem mindig.
Nem, helyesel Hodges. Nem mindig.
Mindketten ugyanarra az összecsapásra gondolnak, a Megben, Brady Hartsfield-el, amikor Holly igazán a helyzet magaslatán állt. Jerome az órájára pillant. Ám nem kell. Megígértem Barbsternek, hogy elviszem a bevásárlóközpontba. Egy swatchot akar. A szemét forgatja. Hodges elvigyorodik.
Szeretem a húgodat, Jerome.
Jerome visszavigyorog rá.
Én is.
Gyerünk, Odell, csoszogjunk. Odell föláll és az ajtó felé fordul. Jerome megmarkolja a kilincset, aztán visszafordul. Vigyora eltűnt.
Ott járt?
Ahol szerintem járt?
Meg lehet.
Holly tudja, hogy látogatja?
Nem. És nem te leszel az, aki megmondja neki. Nagyon felizgatná.
Igen, így lenne. Na és hogy van?
Mindig ugyanúgy. Ám bár...
Hodgesnak eszébe jut a kép, amely feldőlt. A koppanás hangja.
Ám bár mi? Semmi. Változatlan. Tégy meg nekem egy szívességet, jó? Mondd meg Barbarának, hogy keressen meg, ha Tina felhívná és közölné, hogy a bátyja rájött, hogy a lányok beszéltek velem pénteken.
Így lesz. Viszlát holnap. Jerome távozik. Hodges bekapcsolja a tévét, és örömmel látja, hogy az Indians még megvan. A hátrányukat is behozták. A játék újabb inningekkel folytatódik. 11. Holly otthon tölti az estét, a számítógépén nézi a keresztapa kettőt. Ez rendszerint kellemes elfoglaltság, mert szerinte ez a valaha készült 2-3 legjobb film egyike, volt versenyben az aranypolgárral és a dicsőség ösvényeivel. De ma leállítja és aggodalmasan járkál körbe a nappaliában. Bőven van helye a járkálásra. A lakás nem olyan proc, mint abban a tóparti társasházban, ahol a visszaköltözése után lakott egy darabig, de azért ez is jó környéken van és jó nagy. Megengedheti magának, nagynénje Janie félmillió dollárt hagyott rá. Az adók után persze kevesebb, de még mindig szép summa,
és hála a Bill Hodgesnál végzett munkájának még gyarapítani is tudja. Nyelkeles közben a film kedvenc sorait mormolja.
Mindenkit el akarsz söpörni?
Nem, Tom. Csak az ellenségeimet.
Mi a banánkoktél?
Banánkoktél. És természetesen az, amit mindenki tud.
Tudom, hogy te voltál Fredo.
A szívem szakadt meg. Ha egy másik filmet nézne, akkor egy másfajta idézett sorozatot mantrázna. Ez egyfajta önhipnózis, amelyet azóta gyakorol, hogy 7 évesen látta a muzsika hangját. Kíváncsi vagyok, milyen a fű íze. Ez volt a kedvenc sora. Igazából a Moleskine noteszon töpreng, amelyet Tina bátyjának oly sürgős volt eldugnia a párnája alá. Bill szerint semmi köze a pénzhez, amit Pete küldözgetett a szüleinek, Holly azonban nem olyan biztos benne. Élete nagy részében naplót vezetett, följegyezte az összes filmet, amelyet megnézett, minden könyvet, amelyet elolvasott, az embereket, akikkel beszélt, az időpontot, amikor fölkelt, és amikor lefeküdt. Továbbá jegyzetelte a bélműködését is, bár ezt kódolta. Végtére is valaki láthatja a naplóját a halála után. A PM betűkkel, ami azt jelentette, pottyantani mentem. Tudja, hogy ez kényszeres viselkedés. Megbeszélte a terapeutájával, hogy a megszállott listázás valójában a mániákus gondolkodás egyik formája, de senkinek sem árt vele. És ha éppen az a mániája, hogy Moleskine noteszokba listázon, ahhoz kinek van köze rajta kívül? Ismerte a Moleskine noteszokat, éppen ezért tudta, hogy nem olcsók. Egy spirálfüzet 250 a Walgreensben, de egy Moleskine, amelyben ugyanannyi lap van, egy 10-est kóstál. Miért akarna egy gyerek egy ilyen drága noteszt, főleg, ha a családjának a fogához kell vernie a garast? Ennek nincs semmi értelme, mondja Holly. Aztán hozzáteszi, mintha saját gondolatát fűzné tovább. Hagyd a pisztolyt, hozd a cannolit. Ez az eredeti keresztapából van, de azért jó. Ez egyik legjobb. Elküldi a pénzt, megtartja a noteszt. Egy drága noteszt, amelyet a párnája alá dug, amikor a húga váratlanul belép hozzá. Minél többet rágódik ezen Holly, annál inkább az a véleménye, hogy ezzel lehet kezdeni valamit. Újra indítja a filmet, de nem tudja követni a kitaposott és kedvelt ösvényt, mert állandóan ez a notesz jár a fejében, így hát kikapcsolja a számítógépet. Ismét járkálni kezd, a kezeit összefonja a háta mögött. Elküldi a pénzt, megtartja a noteszt.
És a kimaradás, kiáltja az üres szobának, arról se feledkezzünk meg.
Igen. A 7 hónap szélcsend attól kezdve, hogy elfogy a pénz odáig, hogy a Saubers fiút szorítani kezdi az alsónadrág.
7 hónapra volt szüksége, hogy kitalálja, miként szerezhetne még több pénzt.
Holly úgy gondolja, hogy erről van szó. A fiúnak bizonyára támadt egy ötlete, csak az nem volt jó. Attól az ötlettől került bajba.
Mi az, amiből baj lesz, ha pénzről van szó? Kérdezi Holly az üres szobától, és gyorsabbra fogja a lépést.
Ellopás.
Továbbá a zsarolás.
Erről volt szó? Pete Saubers megpróbált megzsarolni valakit valamivel, ami a Moleskine noteszban volt? Valamivel, aminek köze van a lopott pénzhez?
De hát hogyan zsarolhat meg valakit Pete amiatt a pénz miatt, amelyet neki is lopnia kellett?
A telefonhoz megy, érte nyúl, azután visszahúzza a kezét. Majdnem 1 percen át csak áll és az ajkát harabdálja. Nem szokott hozzá, hogy ő kezdeményezzen.
Talán először fel kéne hívni a Billt, hogy megkérdezze, nincs-e kifogása.
Bill azonban nem tartja fontosnak a noteszt, mondja a nappalinak.
Én másképpen gondolkodom.
És gondolatom másképpen, ha akarom. Felkapja a mobilt a kávézó asztalról, és mielőtt elveszíteni a bátorságát, felhívja Tina Saubers-t.
Halló?
Szól bele óvatosan Tina, csak nem suttog.
Ki az?
Holly Gibney, nem látod a számomat, mert nem vagyok a listádon. Nagyon vigyázok a számomra, noha szívesen megadom neked, ha akarod. Bármikor beszélhetünk, mert barátok vagyunk, és a barátok ezt szokták tenni. A bátyád hazajött?
Igen, 6 körül jött meg, épp befejeztük a vacsorát. A mama azt mondta, hogy maradt még serpenyős rostélyos, megmelegíti neki, ha akarja, de azt felelte, hogy visszafelé megálltak a Dennisnél. Aztán felment a szobájába. Még az epres piskótából sem evett, ami pedig a kedvence. Nagyon aggódom érte, Miss Holly.
Hívjál csak Hollynak, Tina. Utálja a Miss-t. Mindig olyan érzése volt tőle, mintha egy szúnyog zümmögne a feje körül.
Jól van.
Mondott neked valamit?
Csak köszönt.
Feleli halkan Tina. Nem beszéltél neki arról, hogy pénteken eljöttetek az irodába Barbarával?
Jaj, dehogy.
És most hol van?
De még mindig a szobájában. A Black Case-t hallgatja. Utálom a Black Case-t.
Én is. Holinak fogalma sincs, mi a Black Case, noha a Fargo teljes táblistáját fel tudja sorolni. Abban Steve Buscemi-jé a legjobb mondat. Szívjuk el a békepipát. Tina, van Pete-nek olyan bizalmas barátja, akinek beszélhetett arról, mi bántja? Tina töpreng, Holly kihasználja az alkalmat, kivesz egy Nikorettet a számítógépe mellett heverő nyitott csomagból és bekapja.
Nem hinném,
mondja végül a lány.
Azt hiszem, vannak barátai az iskolában, elég népszerű, de csak egyetlen közeli barátja volt, Bob Pearson, a szomszédháztömbből. Ők meg tavaly Denverbe költöztek.
Mi a helyzet a barátnőkkel?
Hát, elég sokat lógott Gloria Moore-ral, de karácsony után szakítottak. Azt mondta, hogy Gloria nem szeret olvasni, ő pedig sose tudna közeli kapcsolatba kerülni olyan lánnyal, aki nem szereti a könyveket.
Szomorkásan teszi hozzá.
Én szerettem Gloriát. Ő tanított meg, hogyan fessem ki a szemem.
A lányoknak fölösleges a szemüket festeni 30-on alul, mondja Holly. Ellentmondás nem tűrően, noha ő sosem sminkelte magát. Az anyja azt mondja, hogy csak a kurvák festik a szemüket.
Tényleg?
Tina meg van döbbenve. És mi a helyzet a tanárokkal? Van kedvenc tanárja, akivel beszélgetni szokott? Nem hiszi, hogy egy báty beszélne a húgának a kedvenc tanáráról, vagy hogy a srác húga odafigyelne, ha mégis. Csak azért kérdezi meg, mert nem jut az eszébe más. De Tina egy pillanatig sem habozik.
Ricky a hippi,
mondja és vihog. Holly megtorpan. Ki?
Mr. Ricker, ez a valódi neve. Pete azt mondta, hogy vannak srácok, akik Ricky a hippinek hívják, mert olyan ózsdi virágmintás ingekben és nyakkendőkben jár. Pete elsőben ismerte meg, vagy másodikban, nem emlékszem, azt mondta, hogy Mr. Ricker ismeri az összes jó könyvet. Miss... Vagyis Holly? Mr. Hodges, eljön holnap, hogy beszéljen Pete-tel?
Igen, emiatt ne aggódj. De Tina aggódik, annyira, hogy majdnem elsírja magát, és ettől Holly gyomra kemény kis gombóccá zsugorodik.
Ja, Istenem, remélem, hogy nem fog megutálni.
Nem fog, feleli Holly. Fénysebességgel rágja Nikorettet. Bill ki fogja deríteni, hogy mi a baj, és rendbe hoz mindent. A bátyád jobban fog szeretni, mint valaha.
Megígéri?
Igen, au!
Mi a baj?
Semmi. Holly megtörli a száját, és az ujjára kenődött vért bámulja. Megharaptam a számat. Mennem kell, Tina. Felhívsz, ha eszedbe jut bármi, amit a bátyád a pénzzel kapcsolatban mondott?
De nincs semmi,
mondja gyászosan Tina is sírni kezd. Hát, jól van. És mivel még valamit kell mondania, a szemfestékkel meg ne bajlódj. A szemed nagyon szép, úgy, ahogy van. Viszlát? Nem várja meg, hogy Tina válaszoljon. Ismét járkálni kezd. A Nikorettet a szemét kosárba köpi, az ajkát megtörli egy zsebkendővel, de a vérzés már elállt. Nincsenek jó barátok, sem állandó barátnő. Nincsenek nevek, csak egy tanári. Leül, ismét bekapcsolja a számítógépet. Elindítja Firefoxot, fölmegy a Northfieldi középiskola weboldalára, ráklikkel a tantestület menüpontra, és már meg is van Howard Ricker, aki virágmintás bőújú inget visel, ahogy Tina is mondta. Még nevetséges nyakkendő is van rajta. Tényleg olyan lehetetlen, hogy Pete Saubers mondjon valamit kedvenc irodalom tanárának, főleg, ha kapcsolatban van azzal, amit egy Moleskine noteszba írt, vagy abban olvasott. Néhány klikk után ott van Howard Ricker telefonszáma a számítógép képernyőjén. Még nincs késő, de nem tudja rávenni magát, hogy csak úgy felhívjon egy vadidegent. Már Tinát is elég nehéz volt felhívnia, és annak a beszélgetésnek is sírás lett a vége. Úgy dönt, majd holnap beszél Billel. Majd ő felhívja Rickit, a hippit, ha úgy gondolja, hogy érdemes. Visszatér a terjedelmes filmkönyvtárához, és hamarosan visszamerül a Keresztapa 2-be.